Our topic now will be the end of the Messianic Kingdom.
A mai témánk a messiási királyság vége.
And we can begin by turning to Revelation chapter 20.
És kezdjük azzal, hogy Jelenések 20-hoz lapozunk.
And what finally brings the Messianic Kingdom to the end is the loosing of Satan after 1,000 years of imprisonment.
És ami a messiási királyság elérkezéséhez vezet, az a végéhez vezet, az a Sátánnak az 1000 éves megkötöztetése utáni eleresztése.
Let's read chapter 20, verses 7 through 10.
Olvassuk a 20. fejezet 7-től 10. verseit. És mikor eltelik az 1000 esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövénye. És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát, és a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűzszál alá, és megemészti azokat. És az ördög, aki elhihette őket, vetették a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis proféta, és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.
He was put into the abyss at the beginning of the Messianic Kingdom.
A messiási királyság elején Sátán belevettetett a...
And so there's been no satanic temptation for a thousand years.
A mélységbe, és 1000 éven keresztül nem volt semmiféle sátáni.
You also noted last time that his demons are not confined with him where he is.
Kísértés, és azt vegyük észre, hogy a démonok nem voltak megkötözve vele ott, ahol ő volt.
Demons are confined in two localities.
Ehelyett a démonokat két másik helyen tartották fogságban.
The land of Edom, which is now southern Jordan.
Édom földjén, ami Dél-Jordánia.
In the land of Babylon, which is southern Iraq.
És Babilon földjén, ami pedig Dél-Irak.
And while the whole world now is beautified like a rose.
És az egész világ megszépült, mint egy rózsa.
These two spots are simply places of burning brimstone, burning fire.
Ez a két hely az égő kénkő és tűznek a helye.
There's no human inhabitants or animal inhabitants.
Nem volt semmiféle a népesség vagy lakossága, semmilyen állati lakosságot.
However, and therefore there's been no demonic temptation either, because that's where the demons are confined.
De hogy ezért nem volt kísértés a földön, mert meg voltak kötözve ez két helyen.
But as was promised when he was first imprisoned, now he'll be freed from imprisonment.
De amint ezt az első megkötöztetés alkalmával megígértetett, most megszabadul Sátán ettől.
The Messianic Kingdom has been the best place since the fall of Adam and Eve.
Ádám és Éva bukása óta a messiási királyság volt a legjobb hely.
It's not as good as it was before the fall of Adam and Eve.
Nem annyira jó, mint Ádám és Éva bukása előtt volt.
But it's been very well ever since then, but it hasn't been the perfect state.
De ez volt, vagy ez lesz a legjobb hely az azóta eltelt időben, bár nem lesz tökéletes.
But now with this section, with the release of Satan, this will slowly lead to the final perfect state.
De itt Sátánnak az elengedésével és az ezt követő eseményekkel eljutunk a végső tökéletes állapotig.
So verse 7, he's finally released out of the abyss.
A hetedik versben látjuk, hogy ő végre elengedtetik.
In verse 8, he's again not does the work he knows how to do well, the work of deception.
És a nyolcadik versben pedig azt a feladatot végzi, amit nagyon jól tud, az a hitetést.
Now in the last century of the millennium, many have been born.
A millenniumnak az utolsó évszázadában nagyon sokan születtek.
Yes, and so all of these are many unbelievers.
És ezek az emberek főleg, főként hiteklenek lesznek.
And from these many unbelievers, he gathers one last army for one last revolt against God's authority.
És ezekből az akkor lévő nem hívőkből majd összegyűjt egy sereget, egy utolsó nagy lázadásra Isten ellen.
He mentions Gog and Magog.
Megemlíti őt, itt Gógot és Magógot.
This is not the same Gog and Magog as in Ezekiel chapters 38 and 39.
Bár ez nem ugyanaz a Gog és Magog, mint Ezekiel 38-39. Fejezetében.
The Gog and Magog of Ezekiel was an invasion of Israel by a conglomeration of certain nations.
Mert az Ezekielben szereplő Gog és Magog az bizonyos nemzetek szövetségének volt a képviselői, akik arra szövetkeztek, hogy megtámadják Izraelt.
Only specific nations were listed as coming together for that Gog and Magog of Ezekiel.
És az Ezekielben szereplő Gog és Magogra meg vannak határozva, hogy melyik nemzetek voltak, akik összegyűjtek, összeszövetkeztek.
And furthermore, Ezekiel also mentioned other nations who were in opposition to the Gog and Magog invasion.
És Ezekiel megemlít más nemzeteket is, akik pedig Gog és Magog ellenében kelnek fel.
What was happening now is simply an idiom in light of what happened in the book of Ezekiel.
Ami itt történik jelenése könyvében, pedig ez az utalás Gogra és Magogra, ez csak egy kifejezés, nem ugyanazokat a népeket képviseli.
The use of Gog and Magog is not a euphemism for any kind of invasion against Israel.
A Gog és Magog kifejezése egy eufemizmus most bármely olyan népre, országra, aki meg akarja támadni Izraelt.
But notice not the deception covers all the nations of the earth, not just some nations.
De vegyétek észre, hogy ez alkalommal a hitetés mindenkire, tehát minden nemzetére vonatkozik a Földnek, nem csak bizonyos nemzetekre.
There's no other nations opposing this invasion, but we find in verse 8.
Ezúttal nem lesznek olyan nemzetek, akik ellenszegülnek ennek a szövetségnek. Az 5. és 8. versben látjuk.
So the invasion of Ezekiel 38 and 39 now becomes the background of this specific invasion.
Úgyhogy az Ezekiel 38-39-ben szereplő megszállás válik a hátterévé ennek a specifikus megszállásnak.
And God enables the deception to move along the many unbelievers.
És Isten megengedi, hogy ez a hitetés elhasson a sok hitetlenhez.
They gather one last army for one last revolt against God's authority.
Hogy összegyűjtsenek egy utolsó hadsereget, egy utolsó támadásra Isten tekintélye ellen, vagy felkelésre.
God allows them to penetrate the borders of Israel of the Messianic Kingdom.
És Isten megengedi nekik azt, hogy a messiási királyság alatt Izrael határát áthatolják.
And once they come to put under siege this new high mountain we spoke about,
és miután megszállják ezt az új magas hegyet, amiről beszéltünk,
but that part God simply rains out fire and brimstone and destroys the whole invading army.
Ekkor Isten tüzet és kénköves tüzet hoz le a mennyből, és elpusztítja a megszálló sereget.
And in verse 10, Satan is now confined into his final abode, the lake of fire.
És a 10. versben látjuk, hogy Sátán most a végső lakhelyére, a kénkő és tűz tavába veti.
The way we can trace Satan's career is simply as follows.
Sátának a karrierjét a következő módon követhetjük nyomon.
When Satan was created, he was created holy and perfect.
Amikor Sátán megteremtetett, akkor szentnek és tökéletesnek lett teremtve.
He was not a member of the common angels or the seraphim.
Nem volt a hétköznapi angyalok vagy a szerafimoknak a kategóriájában.
He was a member of the highest order of angelic beings called the kruvim or the cherubim.
De a kruvim vagy a kéruboknak a kategóriájába tartozott.
So he was initially one among many equals of the highest order.
Úgyhogy a legmagasabb rendből való egy, a számos egyenlő közötti volt. És egy bizonyos pontján az időnek Isten felkente őt.
And with this anointing he became the leader of the highest order of the angelic beings, the cherubim.
És amikor Isten felkente őt, akkor ő vált a vezetőjévé a legmagasabb rendű angyaloknak, a keruboknak.
Even led in the worship of the true God.
Ő vezette az igaz Isten imádatát.
Ezekiel describes some details about his fall.
És a Biblia leír néhány részletet az ő bukásáról.
That's in Ezekiel chapter 28.
Ezekiel 28-ban.
Verses 11 through 21.
11-től 21. versig.
And what that passage shows is that God made him the leader of the troubadour.
És megmutatják ezek a versek, hogy Isten a vezetőjévé tette őt a angyalok rendjének.
And then there was a simple phrase added.
És aztán egy egészen egyszerű kifejezést hozzáad.
Until unrighteousness was found in him.
Azt mondja, hogy addig, amíg az igazság, amíg igazságtalanság, hamisság nem találtatott benne.
Now the details are given as to the source of this element that brought down his fall.
I'm sorry, could you repeat? Sorry.
Nothing is stated about the well, actually caused that fall.
Igazából semmilyen utalást nem hallunk arról, hogy mi okozta a bukását.
Only that he became prideful because of his high position.
Csak azt látjuk, hogy büszkévé vált az ő magas pozíciója miatt.
Now Michael was the archangel, which is the one over all the angels.
Mihály volt az arkangyal, aki az összes többi angyal fölött állt.
But Satan became the archcherub, the one authority over all the cherubs, which is the highest order of beings.
Sátán pedig az ark kérub volt, aki a kérubok fölött állt, ami a legmagasabb rendje az angyali lényeknek.
But with this pride that he somehow created, that's when his fall began.
De amikor létrehozta ezt a megosztottságot, ezzel kezdődött az ő bukása.
That the passage describing this fall is Isaiah chapter 14.
Ézsaiás 14, a másik fejezet, ami leírja az ő bukását.
Verses 12 to 14.
12-től 14. versek.
In that he wanted to become like God.
Ami azt mondja, hogy olyanná akart válni, mint Isten.
Even he knew he could not simply become God by wishing it.
Még akkor is, hogyha tudta, hogy nem válhat olyanná, mint Isten egyszerűen azáltal, hogy ő ezt akarja, ezt kívánja.
So he declared himself to become like the Most High.
De önmagát olyannak hirdette ki, mint a magasságos.
So the first abode of Satan before his fall, he was the cherub overshadowing the very throne of God.
Az első lakóhelye Sátának a bukása előtt az Isten trónja fölött volt, amint azt beárnyékolta.
And when God created the planet Earth, he became the one to walk up and down on that planet.
És mikor Isten megteremtette a Földet, akkor Sátán volt az, aki föl alá járt ezen a bolygón.
There were no oceans, no seas.
Akkor még nem voltak tengerek, óceánok.
What Ezekiel describes about this planet before his fall is this.
De Ezekiel így írja le ezt a bolygót Sátán bukása előtt.
It was covered by 10 different precious stones or metals.
10 különböző drága kő és fém borította be a bolygót.
And they exuded light.
Fényt bocsátott ki magából.
And was able to walk up and down the what he calls the stones of fire that provided the light on the earth before his fall.
És képes volt a földön fel alá járni Sátán, és ezekből a drágakövekből, a föld felszínén lévő drágakövekből kibocsátott fény között járt.
But the earth became his second abode before his fall.
Tehát a Föld vált a második lakhelyévé a bukása előtt.
When he fell, Ezekiel describes two things happened.
Amikor pedig elbukott Sátán, Ezekiel két dolgot ír le.
He removed his position for it was in heaven.
A helyzete megváltozott a mennyből.
And it's also a principle in biblical history.
És van egy elv a bibliai történelemben.
That when God judges someone who's in a position of authority,
hogy amikor Isten megítél valakit, aki a tekintély helyén áll,
when God judges that person, he also judges what was under his authority.
Akkor Isten mindazt is megítéli, ami annak az egyénnek a tekintélye alatt állt.
So when God judged him, he judged what was under his authority, which included the planet Earth.
Tehát amikor Isten elítélte Sátánt, akkor ebbe beletartozott a Föld bolygó is, ami Sátán uralma alatt volt.
And now,
vagy tekintély alatt, bocsánat.
Suddenly darkness fell upon the whole earth.
És hirtelen sötétség borította be az egész földet.
Was totally covered by salt water.
Sós víz borította.
That was also a result of Satan's fall.
Ez része volt, vagy eredménye volt Sátán bukásának.
And so for a period of time, that was the condition of the earth for a while.
Tehát egy ideig ez volt a föld állapota.
Now the third abode of Satan was living in the atmospheric heavens.
A harmadik lakóhelye Sátánnak az a mennyország atmoszférája volt.
That's described in Ephesians chapter 2, verse 2.
Ez Efézus 2:2-ben van jellemezve.
He is the prince of the heavenly places.
Ő a mennyei helyeknek az ura.
Also Ephesians chapter 6, verse 12.
Efézus 6:12-ben is látjuk.
He lived in the heavenly places.
Mennyei helyeken élt.
The six days of creation begin in Genesis chapter 1, verse 3.
A teremtés hat napja Mózes első könyvének első fejezetének harmadik versével kezdődik.
And each of these six days began the same way.
És mind a hat nap, a teremtés mind a hat napja ugyanúgy kezdődött.
And God said, and God said, and God said.
És azt mondta az Úr, és azt mondta az Úr, és azt mondta az Úr.
And each of these days begins with that phrase and provides some details of what was accomplished in that day.
És mindegyik nap ezzel a kifejezéssel kezdődik, és részletesen leírja, hogy miket ért el azon a napon az Úr.
God began to fashion the earth anew to make it habitable for a new race of beings, which should be humanity.
És Isten úgy kezdte el kialakítani a földet, hogy lakható legyen egy új faj számára, ami az emberiség.
And Satan still remained in his atmospheric heavens as his second abode.
És Sátán ekkor még a harmadik lakhelyén volt, ami a mennyei atmoszféra.
So when Satan confronts Eve in Genesis chapter 3, he's already a fallen creature.
Tehát amikor Mózes első könyvének harmadik fejezetében azt látjuk, hogy Sátán megkörnyékezi Évát, akkor az már az ő bukott állapotában történt.
And he's the one that finally tempted Eve and then Adam to partake of the prohibited fruit.
És ő az, aki megkísérti Ádámot és Évát arra, hogy egyenek a tiltott gyümölcsből.
And that caused an expulsion of man and woman out of the Garden of Eden.
Aminek az lett az eredménye, hogy a férfi és a nő kiüzetett Éden kertjéből.
But Satan still was able to dwell in the atmospheric heavens.
De Sátán továbbra is a mennyei atmoszférában lakozott.
He did have access to heaven, which he used periodically.
És volt menetele a mennybe, amit időnként használt is.
We'll see him using that access in the book of Job, chapters 1, and then again chapter 2.
Látjuk Jobb első és második könyvében, hogy bemehetett a mennybe, menetele volt a mennybe.
But when Satan went to heaven, he went to accuse some believers that were falling into some sin.
De abban a pillanatban, amikor belépett a mennybe, akkor elkezdte vádolni azokat a hívőket, akik valamilyen bűnbe estek.
God gave to humanity before Adam's fall authority over the planet Earth.
Ádám bukás előtt Isten tekintélyt adott Ádámnak a föld felett.
But Adam lost it with his fall and Satan usurped.
De Ádám elveszítette ezt a tekintélyt a bukásával, és Sátán pedig magához ragadta ezt a tekintélyt.
While he lives in the atmospheric heavens, he would have access into heaven to accuse believers of certain sins.
Tehát míg a mennyei atmoszférában lakozott, akkor bemelhetett, bejárása volt a mennybe, hogy tudja vádolni a hívőket bizonyos bűnök tekintetében.
He had also access to the earth.
És ugyanakkor volt hozzáférhetősége a földhöz is.
With Adam's fall, he became the prince of this world.
És Ádám bukásával ő lett ennek a világnak a fejedelme.
So he came to do the work of deception and temptation.
És eljött ide azért, hogy becsapjon, elhitessen embereket és kísértésbe ejtse őket.
But he also came to war against believers in general and the Jewish people in particular.
És az is volt a célja, hogy általánosságban a hívők ellen harcot vívjon, és kifejezetten pedig a zsidó nép ellen.
This is what he still does, and he still lives in the atmospheric heavens.
Ez az, amit a mai napig tesz, és még mindig az egekben él, a mennyi atmoszférában.
He has three more abodes yet to live in.
Még három lakhely vár rá.
His fourth abode is going to be confined into the earth.
A negyedik lakhelye az a földön lesz, és itt lesz megkötözve, vagy ide lesz korlátozva.
The details are found in Revelation chapter 12.
Jelenések 12-ben látjuk ennek a részleteit. A 9. verstől a fejezet végéig. Tehát ekkor Sátán kivettetik majd a mennyi légkörből, az egekből, és a földre lesz száműzve.
At that point he will lose his free access into heaven.
És elveszíti majd a hozzáférhetőséget, a menneterét a mennybe.
And the saints in heaven never have to hear again accusations against one for whom Messiah died.
És a mennybe lévő szenteknek soha többé nem kell majd vádaskodásokat hallgatniuk azokkal kapcsolatban, akikért a Messiás meghalt.
Now be confined to the earth, he changes his strategy.
De amikor majd a földre lesz korlátozva, megváltoztatja a stratégiáját. És létrehozza a második eljövetelnek, megteremti az előfeltételeit.
Tudja,
hogy mik a feltételei a második eljövetelnek.
And he knows Israel's national salvation is the prerequisite to the second coming.
És tudja, hogy Izrael nemzeti megtérése az egy előfeltétele a Krisztus második eljövetelének.
There's a key difference between the rapture and the second coming.
De van egy kulcsfontosságú különbség az elragadtatás és a második visszajövetel között.
The rapture is God's program for the church.
Az elragadtatás az Istennek a gyülekezet számára lévő programja, ami bármikor megtörténhet, akár ma is.
And with that limitation, he'll have to have another strategy.
És kell, hogy rendelkezzen egy másik stratégiával, amelynek nincsenek korlátai.
The rapture does not have any prerequisites, but the second coming does have a prerequisite.
Az elragadtatásnak nincs semmi előfeltétele, de a Krisztus második eljövetelének van.
And that prerequisite is Israel coming to faith and calling upon the Messiah to return.
És ez az előfeltétel pedig az, hogy Izrael hitre jusson és hívja a Messiás és kérje az ő vissza vagy eljövetelét, visszajövetelét.
Now Satan is confined to his fourth abode, limited to the earth.
Tehát ez lesz Sátánnak a negyedik lakhelye itt a földre korlátozva.
Revelation 12 spells out he will now war against the woman, war against Israel as the wife of Yahweh.
És a jelenések 12. fejezete pedig elmondja, hogy ekkor az asszony ellen fog menni, aki Jahve feleségét képviseli.
What he must do is destroy the Jews that do not have the opportunity to call the Messiah to return.
És az a célja, hogy tönkretegy, elpusztítsa azokat a zsidókat, akiknek nem lesz meg a lehetőségük arra, hogy a Messiás visszajövetelét hívják vagy kérjék.
So Revelation 12 points out that once he's confined to the earth, he's full of wrath, full of anger.
És jelenések 12-ben látjuk, hogy amíg itt a földön van, addig tele van haraggal, tele van indulattal.
He will war against the woman Israel as a whole.
És háborút fog vívni Izrael, az asszony ellen, aki Izraelt jelképezi, teljes Izrael ellen.
He will succeed in destroying 2/3 of the Jewish population of the world of that day.
És sikeresen el fogja pusztítani majd az akkori napnak 2/3 zsidó populációját.
That's in Zechariah chapter 13.
Ezt Zakariás 13-ban látjuk.
Verses 8 and 9.
8. és 9. versekben.
But then 1/3 is still surviving in the closing days of the tribulation.
De a nyomorúság végén 1/3 a zsidóknak megmarad.
And the whole purpose of organizing Armageddon is to try to destroy this 1/3 population still living at that time.
És a cél amögött, hogy az armagedoni csatát megszervezi, az, hogy tönkre tegye, elpusztítsa ezt az egyharmad megmaradt zsidóságot.
So as the verse says, he'll war against the woman as a whole.
És azt mondja a vers, hogy háborút vív, kergetni kezdi az asszonyt.
It also says he'll especially war against the messianic Jewish community of that future day.
De arról is beszél az írás, hogy annak a jövőbeni napnak a messiási hívő közössége ellen is hadat vív.
Why target them?
Célul fog, vagy tehát, hogy targetálni fogja őket.
Because the messianic Jewish community of that day knows what's the prerequisite to the second coming.
És miért teszi ezt? Azért, mert annak az eljövendő napnak a messiási zsidó közössége tisztában lesz azzal, hogy mi az előfeltétele Krisztus második eljövetelének.
That they'll be presenting that issue to the wider Jewish community of that day.
És akkor majd beszélni fognak a zsidó közösség többi tagjának erről.
And that's why especially target the messianic community of that day.
És ezért lesz az akkori kor messiási közössége különös célpontja Sátánnak.
Ultimately he will fail.
És végső soron elbukik majd ebben a törekvésében.
The nation of Israel undergo a national salvation.
Izrael népe átmegy egy nemzeti megváltáson.
That will save them spiritually.
És ez szellemi értelemben megmenti őket.
Those who call upon the Messiah to return, and that will save them physically.
És a messiás visszatérését fogják kérni, és ez fizikailag is, ő fizikailag is megmenti őket.
And indeed, that's when during the Armageddon campaign, the Messiah will return and bring the war to an end.
És ekkor lesz az, hogy az armagedoni csata közepén visszatér a messiás, és véget vet az armagedoni háborúnak.
That's when Satan entered his fifth abode, the abyss.
És ekkor fog Sátán az ötödik lakhelyére, a mélységbe kerülni.
And not being totally inactive as far as being able to get people to sin or even any work of deception.
És többé nem lesz képes arra egy periódus alatt, hogy elhitesse az embereket, vagy hogy rávegye őket a bűnre.
And when this last attempt fails, as we just read, he will be then cast into the lake of fire.
És mikor az utolsó próbálkozása kudarcot vall, ahogy az elején ezt mondtuk, akkor lesz a tűznek tovább vetve.
Let's turn now to 1 Corinthians chapter 15.
Lapozzunk most 1 Korintus 15. fejezetéhez.
We shall read verses 24-28.
És a 24-től a 28. verseket olvassuk el. Ez csak magyarul? Oké. Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erőt, mert addig kell néki uralkodnia, míg nem ellenségeit mind lábai alá veti, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál, mert mindent az ő lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, aki neki mindent alá vetett. Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a fiú is alá vettetik annak, aki neki mindent alá vetett, hogy az Isten legyen minden mindenben.
So, with the Satan now cast into the sixth abode, which is the lake of fire.
Tehát most, hogy Sátán a hatodik lakhelyén van, ami a tűznek tava,
then that the Messiah will turn over the rule of the kingdom, which is the millennial kingdom, to God the Father.
A messiás a királyságnak az uralmát, ami a milleniumi királyság, átadja az Atyának.
And then it will move into the eternal state.
És aztán az örök állapotba jutunk.
But this is the transfer that will come in the future.
De ez egy olyan átmenet, ami a jövőben érkezik el.
He points out the last enemy that shall be put away is death.
És említi a vers, hogy az utolsó ellenség, ami legyőzetik, az a halál.
The last enemy is not Satan cast into the lake of fire.
Az utolsó ellenség most, hogy Sátán a tűztavában van.
The last enemy is that now physical death no longer exists.
Az lesz, hogy a fizikai halál többé nem fog létezni.
still existed in the messianic kingdom, but will not exist any further.
A messiási királyság alatt létezett még a halál, de azután már nem fog.
And that's where we shall see transference to the final state, which will be the perfect state.
És ekkor látjuk az átmenetet a végső állapotba, ami a tökéletes állapot lesz.
Let's go back to Revelation 20.
Lapozzunk vissza a jelenések 20. fejezetéhez.
Now we come to the final judgment, which will be the great white throne judgment.
És elérkezünk az utolsó ítélethez, ami a nagy fehér királyi szék ítélet lesz.
Let's read verses 11 through 15.
Elolvassuk a 11-től 15. verseket. És látik egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állni az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadta a halottakat, akik benne voltak, és a halál és a pokol is kiadta a halottakat, akik őnáluk voltak, és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava, és ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, a tűznek tavába vettetik.
In verse 11, what John sees now is a throne erected.
A 11. versben János látja, hogy egy trón, egy királyi szék állítatott fel.
It does not specify here who is sitting on the throne.
És itt nem írja le pontosan, hogy ki ül a trónon.
For earlier, like in John chapter 6.
János 6-ban látjuk ezt.
The final judgment is going to be done by the Messiah himself.
A végső ítéletet maga a Messiás fogja véghez vinni.
And so the one sitting on this throne now will be the Messiah himself.
Úgyhogy aki ezen a királyi széken ül, ez maga a Messiás lesz.
At the time that this judgment occurs in verse 11, the heavens and the earth have been done away.
És mire megtörténik ez az utolsó ítélet a 11. versben, a föld és az ég már eltűnnek.
The earth has been with us since Genesis chapter 1 will simply cease to exist.
A föld, ami Mózes első könyvének első fejezete óta velünk van, egyszerűen megszűnik létezni.
They'll also include the first and second heaven will cease to exist.
És ezzel együtt az első és a második menny is megszűnik létezni.
The verse 12 describes the judgment of all unbelievers from the earliest times until this time or this moment.
És a 12. versben látjuk, hogy a legkorábbi időktől kezdve egészen eddig a pillanatig megítéltetnek a hitetlenek.
It's not a punishment, it's not a judgment of all people, but only of those who died in an unsaved state.
In our saved state? Unsaved, right? Yeah. Tehát itt nem mindenkinek az ítélete zajlik, csak azoké, akik egy megváltatlan állapotban haltak meg.
The purpose not determined who was saved and who isn't.
Itt nem az a cél, hogy eldöntődjön, hogy ki volt megtérve és ki nem.
That's determined once a person dies.
Mert az akkor dől el, amikor valaki meghal.
The purpose of this judgment is to determine the degree of punishment.
Ennek az ítéletnek a célja az, hogy meghatározza a büntetésnek a mértékét.
All who are going to be cast into the lake of fire will suffer punishment forever.
Mindenki, aki a tűznek tavába vettetik, örökre viseli majd ezt a büntetést.
But not all will suffer the same degree of punishment.
De nem mind fogják a büntetésnek ugyanazt a mértékét elszenvedni.
For example, in Matthew chapter 11, verses 20-24.
Máté 11:20-24. Versében látjuk.
He points out will be more tolerable for some and less tolerable for others.
Látjuk, hogy ez a büntetés bizonyos emberek számára elviselhetőbb lesz, mint másoknak.
Luke chapter 12, verses 47 and 48.
Lukács 12:47-48. Versében.
All will be beaten with stripes.
Látjuk, hogy mindenkinek lesznek korbácsnyomok a testén.
Some will be beaten with few stripes, others with many stripes.
Lesznek, akik csak kevés korbácsolást kapnak, és lesznek, akik többet.
John chapter 19, verse 11.
János 19:11.
Distinguishes between greater and lesser sins. Not all sins are co-equal.
Különbséget tesz a nagyobb és a kisebb bűnök között, és nem minden bűnt nevez egyformának, egyenlőnek.
That has always been true.
Ez mindig igaz volt.
For example, the law of Moses.
Például Mózes törvényében.
There were those that were guilty of lesser sins.
Már ott is voltak olyanok, akik kisebb bűnökben voltak vétkesek.
There was simply need to offer a period of some kind of a discipline.
Akiknek valamilyen fegyelmezési periódoson kellett átesniük.
The Torah also said their greatest sins that will require greater punishment.
De a Tóra azt is mondja, hogy vannak nagyobb bűnök, amik nagyobb büntetést vannak maguk után.
And some sins require the death penalty.
És vannak olyan bűnök, amik pedig halálbüntetést vannak maguk után.
But not all sins require the death penalty.
De nem minden bűn vonja maga után a halálbüntetést.
So these three passages point out that in the final judgment there will not be co-equal.
És ez a három rész is rámutat arra, a három igerész rámutat arra, hogy a végső ítéletben nem lesznek egyenlőek a büntetések.
Now, how was guilt determined?
És hogyan fogják meghatározni a bűnösséget?
In verse 12, mentions certain books.
A 12. vers megemlít bizonyos könyveket.
We did distinguish three categories of books.
És a könyvek három kategóriáját különböztetjük meg.
The first book is the book of life.
Az első könyv az életkönyve.
It's mentioned in Psalm 139, verse 16.
A 139. Zsoltár 16. versében.
It refers to, and it has the names of every person who was ever born.
Olvasunk az életkönyvéről, amiben benne van a neve minden olyan embernek, aki valaha megszületett.
It may also be true, it contains everyone's ever even been just conceived.
És ráadásul minden olyan magzatnak a neve is benne van, aki megfogantatott.
Then Revelation chapter 3, verse 5.
Aztán Jelenések 3:5.
Those who become believers in their lifetime, their names are retained.
Azoknak a neve, akik hívőké válnak életük során, megmarad.
But then those who die unsaved will have their names blotted out of this book.
De akik hitetlenül halnak meg, azoknak a neve kitöröltetik az életkönyvéből.
This point is made in Psalm 69, verse 28.
A 69. Zsoltár 28. versében is látjuk ezt.
Also Exodus chapter 32, verses 31 to 33.
Abcsel 32-ben is a 32. Mózes másik könyvének 31. fejezetének.
32,
31,
33.
Okay. Tehát ezt mondja a Biblia az életkönyvéről.
The second book is called the Lamb's Book of Life.
A második könyvet a bárány életkönyvének nevezik.
That contains the names of only those who are born again.
És ez a könyv csak azoknak a neveit tartalmazza, akik újjászülettek. És a nevük már akkor beíratott ebbe a könyvbe, mielőtt a Föld megteremtetett.
Revelation mentions this book twice.
A Jelenések kétszer említi ezt a könyvet.
Chapter 13, verse 8.
A 13. fejezet 8. versében.
And chapter 17, verse 8.
És a 17. fejezet 8. versében.
It's given another name in Psalm 69, verse 28.
A 69. Zsoltár 28. versében egy másik néven neveztették.
Was referred to as really the book of the righteous ones.
Egyszerűen ott úgy utal rá, mint az igazak könyve.
See, the Lamb's Book of Life has many names deleted.
Tehát a bárány életkönyvéből sok név kitöröltetik.
And the Lamb's Book of Life were names that never deleted.
Bocsánat, az életkönyvéből sok név kitöröltetik, de a bárány életkönyvéből egy név sem töröltetik ki.
So the end of this judgment, these two books have the same names.
Úgyhogy az ítélet végén a két könyvben ugyanazok a nevek vannak.
But the Book of Life has many deletions and therefore many blank spaces.
De az életkönyvében nagyon sok törlés, és ezért nagyon sok üres hely van.
But the last book of life doesn't need to have any deletions, only listed those that will become believers.
De a Bárány élet könyvében nincs egy név sem kitörölve, csak azoknak a listája, akik hívőké váltak.
Then the verse mentions other books.
Aztán ez a vers itt Jelenések 20-ban megemlít egyéb könyveket, más könyveket.
And these other books determine the degree of punishment.
És ezek a könyvek határozzák meg a büntetés mértékét.
So the book of life shows that they deserve to be at this judgment.
Az életkönyve rámutat arra, hogy megérdemlik, hogy ezen az ítéleten jelen legyenek az emberek. A más könyvek pedig megmutatják a büntetésnek a mértékét.
And we don't have a similarity with believers to determine degree of reward.
És nincs olyan könyv, mondjuk hívőkre vonatkozóan, ami meghatározna a jutalmaknak a mértékét.
We do know that the judgment seat of the Messiah, there'll be different degrees of reward.
Azt tudjuk, hogy a Mesiás ítélőszéke előtt lesznek a jutalmaknak is különböző fokozatai.
But there's no verse that says there are books or biographies that give us the details of that, so we do not know if those books exist.
De nincs utalás arra, hogy lennének olyan könyvek, amik leírják ezeket az élettörténeteket, és nem tudjuk, hogy léteznek-e ilyen könyvek.
So we come to verse 13, dealing with the second resurrection.
A 13. versre Jelenések 20-nak a második feltámadással foglalkozik.
Now the first resurrection was a general term explaining the resurrection of believers only.
Az első feltámadás az egy általános kifejezés, ami kifejezetten a hívők feltámadására vonatkozik.
There are five stages to the first resurrection.
És öt fokozata van az első feltámadásnak, öt állomása.
The first one is the first stage has already occurred. That's the resurrection of the Messiah.
Az első már megtörtént, ez a Messiásnak a feltámadása.
The second stage will be the resurrection of the church saints who have passed away.
A második a gyülekezet szentjeinek a feltámadása lesz, akik már meghaltak.
The third stage will be the resurrection of the two witnesses in the middle of the tribulation.
A harmadik feltámadás a két tanúnak a feltámadása lesz a nyomorúság közepén.
This is found in Revelation chapter 11.
Ezt Jelenések 11. fejezetében találjuk.
Verses 3-13.
A 3-tól 13. versekben.
And the fourth stage will be the resurrection of the Old Testament saints.
A negyedik feltámadás az az ószövetségi szenteknek a feltámadása lesz.
That will occur in the 75-day period between the end of the tribulation and the start of the Messianic kingdom.
Ami az alatt a 75 nap alatt fog megtörténni, ami a nyomorúság vége és a milleniumi királyság között lesz.
And the final stage will be the resurrection of the tribulation saints that had been martyred.
És az utolsó ötödik állomás pedig a nagy nyomorúság alatt meghalt szenteknek a feltámadása, akik mártír halált haltak.
So these are the five periods of the first resurrection.
Tehát ez az első feltámadásnak az öt állomása.
Earlier Revelation 20 told us this.
Jelenések 20. fejezete korábban elmondta ezt nekünk.
That once we see the resurrection of the tribulation saints, this will complete the first resurrection.
És amint látjuk a nagy nyomorúságban meghalt mártíroknak a feltámadását, ezzel telik be az első feltámadás.
There'll be no other resurrection until the thousand-year kingdom has come to an end.
És nem lesz más feltámadás egészen addig, amíg az ezer éves királyság véget nem ér.
So as we're dealing with the second resurrection, this also comes in stages.
A második feltámadás is állomásokban érkezik.
There'll be two such stages.
És két alállomás lesz.
The first stage will be the resurrection of the Antichrist.
Az első az Antikrisztusnak a feltámadása.
He will be killed at the very point of the second coming of the Messiah.
Ő a Messiás második eljövetelének pontján fog megöletni.
But then will be resurrected and thrown into the lake of fire.
De aztán feltámad és belevettetik a tűznek tavába.
His associate, the false prophet, will also be cast into the lake of fire at the same time.
És az ő társa, a hamis proféta, ugyanakkor bevettetik a tűznek tavába.
And these two have the lake of fire for the whole thousand years, and and no one else would join them any time during that period of time.
És az 1000 éves királyság alatt ők itt lesznek a tűznek tovább, és senki más nem fog csatlakozni hozzájuk.
But now after the kingdom and with this judgment at the great white throne judgment, all unbelievers will also be cast into the lake of fire.
De a milleniumi királyság után és az ítélet után az összes többi hitetlen a tűznek tavába vettetik.
Now verses 14 and 15 it deals with the second death.
A 14. és 15. vers pedig itt a második halállal foglalkozik.
And the first thing to talk about is the area called in Hebrew Sheol.
És az első a héberül Sheolnak nevezik.
Or in Greek it's called Hades.
Görögül Hadesnak.
Sheol or Hades is in the center of the world.
A Sheol és a Hades az a világ közepén vannak.
Get a picture of this in the Gospel of Luke chapter 16.
Lukács 16. fejezetében látunk erről egy képet.
Verses 19-31.
A 19-től 31. versekig.
One side is that which has believers only.
Az egyik oldalán a Sheolnak azok vannak, akik hívők.
Now people who died before the resurrection of the Messiah couldn't immediately go to heaven.
Mert azok a hívők, akik a Mesiás feltámadása előtt haltak meg, nem tudtak azonnal a mennybe menni.
So these believers came, their souls or whatever came into the section known as Abraham's bosom.
És ezért ezeknek a hívőknek a lelke a Sheolnak arra a részére mentek, amit úgy neveznek, hogy Ábrahám kebele.
And so until Messiah died, they all spend their time there.
És a Mesiás haláláig ott töltik az idejüket.
And that's also the location of paradise.
És ez a paradicsomnak is a helyszíne.
In Luke 23, verse 43.
Lukács 23:43-ban.
Now the term paradise was used for the location of the souls of believers.
A paradicsom kifejezést a hívők lelkének helyére használjuk.
So before Messiah's ascension, this paradise was located in Abraham's bosom.
Tehát a Mesiás mennybe menetele előtt a paradicsom Ábrahám kebelén volt.
And while Messiah was hanging on the cross, one of the two men crucified with him became a believer.
Amikor a Mesiás a kereszten függött, az egyik a két latör közül hívő lett.
And when he said, "Remember me when you come with your kingdom."
Aki azt mondta neki, hogy emlékezz rám a te királyságodban.
The Messiah told him he does not have to wait until the kingdom to be remembered.
És a Mesiás azt mondta neki, hogy nem kell várni a királyság elérkezéséig, hogy megemlékezzünk rólad.
Because on this day both of them will die.
Mert ezen a napon mind a ketten meghaltak.
On this day both of them will end up in paradise.
És mind a ketten a paradicsomba jutottak.
And I'll be in the righteous section of Sheol or Hades.
És én Sheolnak, Hadesnak az igaz részében leszek.
And that's what the righteous were until Messiah's ascension.
Mert a Mesiás mennybe meneteléig itt voltak, vagy igen, itt voltak az igazak.
However, the other side is had three different subdivisions.
A másik oldalának a Sheolnak viszont három külön része volt.
The abyss, which was always a temporary place of confinement for fallen angels or demons.
Az abisz, vagy a mélység, amely mindig a bukott angyaloknak volt az átmeneti lakhelye, vagy helye.
And so at this point people would be in this situation for a period of time.
És az emberek egy bizonyos ideig ezen a helyen voltak.
But the abyss is specifically for demons.
De az abisz maga az kifejezetten csak a démonoknak szólt.
So sometimes the demon is cast out, he'll spend some time in the abyss, but then be released.
Tehát amikor egy démon kivettetik, akkor némi időt tölt az abiszban, ebben a mélységben, és utána elengedik innen.
And this is where Satan will be confined and he'll be released after 1,000 years.
És ez lesz az a hely, ahol Sátán is 1000 évre megkötöztetik, és innen lesz eleresztve.
Another section of that bad side is hell for humanity.
Ennek a rossz oldalnak a második szekciója az a pokol, ami az emberiségnek van fenntartva.
So in Luke 16 we told the story about the rich man and Lazarus.
Lukács 16-ban látjuk a gazdag ember és Lázárnak a történetét.
The rich man died and ended up in hell.
A gazdag ember meghalt és a pokolba jutott.
A Lazarus, who was a beggar in his lifetime, was now in the other side in Abraham's bosom of paradise.
De Lázár, aki koldus volt életében, miután meghalt, a Seolnak a másik részén volt, Ábrahám kebelén, paradicsomban.
Not they could see each other, they could even talk to each other.
És nem csak, hogy látták egymást, de beszélni is képesek voltak egymással.
What one could not do is cross from one side to the other.
Amire nem voltak képesek, az az, hogy átmenjenek egyik oldalról a másikra.
And that's the way things existed before Messiah's death and resurrection and ascension.
És így léteztek a dolgok a Messiás haláláig, feltámadásig és mennybe meneteléig.
There's another segment which was called Tartarus.
A rossz oldalon volt a harmadik szegmens, aminek Tartarus volt a neve, Tartarus.
And Tartarus was a permanent place of confinement for certain fallen angels.
És a Tartarus pedig a bizonyos bukott angyaloknak az állandó tartózkodási helye volt.
They'll never be freed again.
Ők soha nem engedtek, vagy engedtetnek szabadjára.
Ultimately, they go from Tartarus to Great White Throne Judgment, and then to the Lake of Fire.
Hanem a Tartarusból a fehér királyi trón ítélet után egyenesen a tűznek tovább vettetnek.
Now the righteous side of Sheol and Hades came to a close.
Sheol vagy Hadesnek az igaz oldala lezárult.
And some details are found in Ephesians chapter 4.
És ennek a részleteit Efézus 4-ben találjuk.
Verses 8-10.
8-10. Versekben.
And when Messiah ascended into heaven, he took a whole body of souls with him into heaven.
És amikor a Messiás a mennybe ment a feltámadása után, magával vitte ezeket az embereket.
And they were all brought up into the third heaven.
Mindannyiukat a harmadik mennyországba vitte.
And so the righteous side of Sheol and Hades is now empty.
Így a Sheolnak, vagyis a Hadesnek, az igazaknak fenntartott oldala most már üres.
When the Messiah ascended, they ascended.
Amikor a Messiás mennybe ment, akkor ők is mennybe mentek.
But nothing has changed for the negative side. They still continue in the same way.
A negatív oldala a Sheolnak, vagy Hadesnek azonban nem változott, ez a mai napig ugyanolyan.
And so the situation for believers today is heaven itself.
Mert ugye a mai hívőknek a helyzete az, hogyha meghalnak, akkor a mennybe mennek.
So the moment we die, our body will stay here, but our immaterial part of us will go right into the third heaven.
És abban a pillanatban, amikor meghalunk, a testünk az itt marad, de az anyagtalan részünk az azonnal a harmadik mennyországba kerül.
That includes this, the different immaterial part of us.
Tehát ebbe benne foglaltatik az összes anyagtalan részünk.
Our soul, spirit, heart, mind, conscience, and will all go right into the presence of God.
A lelkünk, a tudatunk, az akaratunk, az elménk, az mind, és a szellemünk mind a harmadik mennyországba jut Isten jelenlétébe.
So if we die now, we'll go right to heaven.
Tehát ha most meghalnak, egyenesen a mennybe jutnánk.
This point is made in 2 Corinthians chapter 5, verse 8.
2 Korintus 5:8 beszél erről.
And Philippians chapter 1, verse 23.
Filippi 1:23 is.
The term paradise is used for the location of the souls of believers.
A paradicsom kifejezést a hívők lelkének helyszínére használjuk.
So one time it was where Abraham's bosom was.
Tehát egykor ott volt ez, ahol Ábrahám kebele volt.
Now the term is used for the third heaven.
De most már a harmadik mennyországra használjuk ezt a kifejezést.
And we get to the eternal order, we'll see the paradise is used a third time for the eternal state.
És látni fogjuk, amikor az örök állapotba kerülünk, hogy a paradicsom az örök állapotnak a helye lesz.
So ultimately, the differences between believers and unbelievers is simply this.
Tehát végső soron a hívők és hitetlenek közötti különbség ez.
The outside will be in the lake of fire forever and ever.
A megváltatlanok a tűznek tavában lesznek örökkön örökké.
Us believers will be in the new Jerusalem upon the new earth.
Mi pedig hívők az új Jeruzsálemben, az új földön.
And the eternal state is something we'll take in probably tomorrow.
És az örök állapotról pedig holnap fogunk beszélni.
So we have a good time now for any questions up until this point.
Van-e valakinek kérdése az eddig elhangzottakról?
Who's got the first question?
Kinek van az első kérdése? I have one in the back. Igen? Igen?
Ez a paradicsom, amiről most beszéltünk, ez megegyezik-e a Teremtés könyvében szereplő paradicsommal, vagy milyen kapcsolatban áll azzal?
He's asking whether this paradise that we just spoke about in the bosom of Abraham and then for the eternal state, is that the paradise that we read about in the Garden of Eden, because it refers, yeah, whether it's the same or not, or what is the relationship between them?
It's not, you won't find the word used for the Garden of Eden because we're dealing with people who are mortal.
Amikor az Édenkertjéről beszélünk, találtunk egy ilyen szót, mert olyan emberekkel foglalkozunk, akik halandóak.
If they partook of the tree of life, they could live immortally in their unsexed state.
Hogyha ettek volna a gyümölcsből, akkor örökké éltek volna megváltatlan állapotukban.
So it's not it's a plot. The paradise only found three times.
A szót, azt, hogy paradicsom, csak háromszor találjuk az igében.
The first time in Abraham's bosom.
Az első Ábrahám kebelére vonatkozik.
The second time in the third heaven.
Másodjára a harmadik mennyországra vonatkozik.
We'll see at least the third time once we begin to deal with Revelation 21 and 22.
És a harmadik említését pedig akkor látjuk, amikor Jelenések 21 és 22-vel foglalkozunk.
Second question.
That, just to clarify, maybe like it was a, yeah, because I think it's a Hungarian term that we use for the Garden of Eden as paradise, so it's not there actually.
Never used.
Azt mondja, hogy tehát csak mi neveztük paradicsomnak az Édenkertjét, de igazából a Bibliában nem neveztetik paradicsomnak, csak azon a három helyen, amit említett Arnold. Ez így jó? Okay, yeah, he got that. Második kérdés.
Once.
Második kérdés először.
Twice.
Második kérdés másodszor.
Twice.
Második kérdés harmadszor.
Okay, the last part of the study about the kingdom will be the eternal state, so we'll leave that for tomorrow.
A királyságról szóló utolsó tanítás, ami az örök állapotról szól, azt holnapra hagyjuk, jó, a befejező napunkra.
Thank you.
Köszönöm szépen.
You're really. Mert ugye azt írtuk, hogy maximum 7-ig, de ez egy maximum idő volt, ameddig tartottam. És annyira gyorsan haladt, hogy ezt a porciót most még holnapra hagyja az örökrendet. Úgyhogy ez nem tudom, ebben mennyire tesz jót vagy rosszat, de el kell jönni holnap, hogy halljátok a végét. Aki nem jön el, annak meg kell várni, hogy egyszer fölkerüljön a honlapra. De ez nem lesz nagyon gyorsan, ezt megígérem, hanem inkább lassan. Nem rajtam múlik, csak azon mondom.
We are really grateful for Arnold for his teaching and because he was actually covering a lot of material today. Even though the time wasn't so long, we said that we would finish by 7 the latest, and we do. But the second portion then will be here tomorrow, so that's maybe bad news for some because you have to come back to hear it. And also we will have, or if you can't come back tomorrow, then you'll have to wait for the time when all the materials will be up on Ariel Ministries website, but it's not going to be quick.
A másik dolog meg érdekes, hogy minden nap megkapom azt, hogy baromian rosszul gyűjtök, ez biztos így van, tehát hogy soha senki nem hallja, nem tudom ez mennyi igaz, de akkor most még azért biztosítani egy lehetőséget, ha netán valaki lemaradt volna, hogy támogassa Arnoldot a szolgálatban, és annyiszor hivatkoztam a Róma 15-25-27-re, hogy itt aki keresnél, és akkor olvassuk fel, mert nem biztos, hogy mindenkinek úgy kapásból felmerik, hogy mit tanít a Róma 15-25-27 a zsidók felé való nem zsidó szolgálatról. Róma 15 és 25-27. Most pedig megyek Jeruzsálembe szolgálván a szenteknek, mert tetszett Macedóniának és Akhájának, hogy jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak, mert tetszik nekik és tartoznak is vele. És itt az elv, mert ha a pogányok azoknak lelki javaiban részesültek, tartoznak nékik viszont szolgálni testiekben. És itt van egy olyan elv, hogy a zsidók lelki javaiból részesülnek a nem zsidók, ami ugye nagyon sok szempontja van, de az egyik fő szempontja, hogy ők kapták az írásokat, ők kapták a kijelentéseket, és belőlük származik a Krisztus. És Pál itt egy olyan elvre utal a nem zsidók felé való szolgálatában, mivel a pogányok apostola, hogy a jeruzsálemi gyülekezet, aki egyébként egy furcsa kommunális életmódot választott, mert annyira közel tekintett már a visszajövetelre, és valamire elszegényedtek, mert adtak mindent, hogy most ezeket fizikailag támogathatják ebben a nehéz időben. De ezt az elvet Pál nem egy egyszeri elvnek teszi, hanem ez egy folyamatos elv. Tehát aki akar részesülni a szolgálatban, az megteheti például Arnold támogatásán keresztül is, természetesen szabad akaratból, és nagyon szépen köszönjük. Holnap 3-kor folytatjuk, aki akar, az velünk lehet, és 2 témát fogunk felülelni. Egyrészt Tim folytatná a tavaszi ünnepeket, és erről adna egy összefoglalót a még fennmaradó tavaszi ünnepekről, másrészt Arnold leleplezi, hogy mi vár ránk az örök rendben, úgyhogy várunk benneteket szeretettel holnap 3 órakor, és köszönjük, hogy velünk voltatok. Aki esetleg még éhes vagy szomjas, akkor hát a szomjas aztán rossz szó itt erre a 3 pohár borra, tehát aki még szeretne fogyasztani a széder maradékaiból, leginkább a malterszerű keverékből, ami ugye arra az anyagra emlékeztet, amit a zsidóknak kell. Ja, bocsánat, Rita, már nekik nem telefon. Tehát amit arra gyújtak, hogy emlékeztesse őket az egyiptomi munkára, tehát abban még lehet fogyasztani, van belőle bőven. Sőt, még egy tojásért is lehet, úgy látom, versengeni. Nagyon jó utat kívánom nektek, és álljon meg melleteket az Úr. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Amen.